Rédlink Hanna a vendégünk, egy szerintem szuper bemutatkozó kiállítása kapcsán, ami a Deák Erika galériában látható. És akkor innen kérdeznélek tovább. Tehát, hogy 29 éves vagy, és az Erikáé az egyik legmenőbb galéria Magyarországon. Mi az út ide?
Az utam nekem úgy vezetett Erikához, hogy a mesterdiplomámnál ő benne volt a bizottságban, az egyik bizottsági tag volt, és ő ott ismerkedett meg az én munkáimmal, és egy évvel ezután meghívott egy csoportos kiállítására, ahol női alkotóknak a munkáit mutatta be, főleg festőknek, meg egy installációs művésznek, és utána döntött el, hogy szeretne képviselni. És így kerültem hozzá igazából.
És hogyha téged képvisel egy galéria, az így a napi életben mit jelent? Tehát ő menedzsel, ő szerez neked bemutatkozási lehetőségeket, gondolkozik azon, hogy milyen külföldi helyekre menjél, vásárra, kiállításra, ilyesmi?
Pontosan ezt. Erika tavaly kivitt engem az Unseen Fotófesztiválra, ami Európának az egyik legnagyobb fotográfiával foglalkozó fesztivála, tehát tényleg szerintem egy fiatalnak ez egy mérföldkő, tehát nekem ez mondjuk gimnázium óta álmom volt, hogy úgy jártam az Unseen fesztiválokra, amikor Hollandiába értem, hogy na ez az a hely, ahol én nem fogok kiállítani, mert hogy nem látok rá sok esélyt. Tehát például az, hogy Erikán keresztül ott volt nekem egy önálló kiállításom, az egy hatalmas dolog, mert olyan kapcsolatokat tudtam kötni, amire amúgy nem lett volna esélyem.
Tudom, hogy ezt az embernek belülről nehéz megállapítani, de nekem azt tetszett a legjobban a kiállításodban, hogy teljesen váratlan a hangvétele, a jellege, ez a mix, ami a műfajokban van. Tehát, hogy nagyon nem olyan, mint amire azt gondolod, hogy egy pálya elején lévő magyar származású fotós nőnek. Na, szóval nagyon sokkal izgibb, sokkal robbanékonyabb. Hogy amit te csinálsz, az totál egyedi, vagy az annak most van egy szezonja, ez egy definiálható, érzékelhető műfaj most a kortárs fotókban, vagy szóval, hogy hol vagy te szerinted?
Szerintem biztos, hogy lehet most találni sok olyan alkotót, aki például 3D-vel kísérletezik, ami megvan az én munkámban is.
Magyarán ez a három... érted, hogy...
A virtuális, digitális képalkotás, ami most kezd egyre nagyobb teret nyerni, és mindenhol beszivárogni körénk. Tehát ez egy olyan vonal, ami szerintem egyre inkább trendi, de például én nem inspirálódom nagyon fotóból, pont azért, mert nem szeretném azt, hogy tudatalathassanak rám másoknak a munkái, és ez, amit mondasz, hogy egy mix van ott a munkákban, ez azért lehetséges, mert én magamat is nagyon könnyen megunom, tehát egy picit dolgozok valamin, és utána már azt érzem, hogy ez nem adja azt az adrenalint, hanem mindig vágyom arra, hogy valami újat és újat találjak ki, és nagyon sok kockázatot vállalok, szóval engem nem érdekel az, hogyha elrontok valamit, vagy ha valami nem úgy sikerül. Most is a kiállításon, hogyha valaki elmenne, akkor látni fogja, hogy az ablakon lett egy műpára készítve, ami olyan, mintha tényleg eső vagy pára folyt volna le rajta, és a végére ez teljesen megváltozott, amiatt, hogy kintről a hőmérséklet, mit tudom én, más. Most úgy néz ki, mintha koszos lenne az egész ablak. És én például nagyon szeretem ezeket a kiszámíthatatlan dolgokat, és azt, hogy elindulok A-ból, de nem tudom, hogy hova fogok kiukadni. Szerintem ez az értelme az egésznek.
Van olyan ideálod, aki nem is feltétlenül fotóban van, de mondjuk lehet vizuális területen, aki nagyon izgat, vagy akit nagyon inspirálóan pontosnak, alaposnak, korszerűnek, izgalmasnak gondolsz?
Most ezt nehéz hirtelen kortárs alkotók közül mondani valakit.
Is.
Engem mindig elkezd egy-egy ember izgatni, és akkor arra ráfókuszálok kicsit. Most például William Eggleston az, aki filmre fotózott régen, és gyönyörű színes képei vannak, és pont előző héten bementem egy könyvesboltba, és megláttam a könyvét, és azt éreztem, hogy ezt most azonnal meg kell vennem, hogy én nézegessem a képeit, de ahogy mondtam, a fotó annyira nem. Én folyamatosan, amikor tudok, lomtalanításokon vagyok, és régi archív családi képeket nézegetek, vagy akár kis adományboltba leadott üvegtárgyakat, aminek a formáiból vagy anyagaiból inspirációt nyerek, szóval egy ilyen kutakodó típus vagyok, és bármiben meg tudom találni az inspirációt.
Azért is kérdeztem kicsit, mert nekem a Wes Anderson jutott eszembe ebben a, amikor mondtad, hogy úgy dolgozol, hogy minden centit végig gondolsz és megkóstolsz, hogy ott is van ez a fajta pontosság, és ott is van egy kicsit ez a nosztalgikusság mindig, ugyanakkor van egy nagyon-nagyon friss, nagyon mai, nagyon guszta, ilyen zsigeri dolog, mint ami szerintem a te hotelképeiden is.
Igen, hallottam már a Wes Andersonos hasonlatot, igen. És én is tudom benne ezt látni. Egyszerűen nagyon maximalista a szemem, és annyira pontosan látom magam előtt, hogy milyen hangulatot szeretnék, vagy milyen atmoszférát teremteni, hogy ebből adódhat az, hogy a végén ennyire megtervezettek lesznek a képek.
Ha egy picit lehoznám a történetet így a földre, engem nagyon érdekel, hogy milyen családba születtél, hogy ez kialakult benned, tehát a hátterét. Mert ugye nekem is van egy kislányom, és szeretném arra nevelni, hogy nyitott szemmel lásson és működjön a világban, hogy ez nálad a családból jött?
Nem. Nekem fogorvosok a szüleim, mind a ketten.
Akkor mit adtak alád, hogy kinyíltál ennyire?
Ez érdekes, mert ez a kreatív, vizuális vonal egyáltalán nem volt benne a családunkban, tehát ez mondhatni magamtól kezdett kialakulni a rajzolás szeretetéből, ami mondjuk már általános iskolában megvolt bennem, és onnantól ezt én magamnak kezdtem el felfedezni, és megpróbáltam, miután rájöttem arra, hogy ez engem érdekel, olyan emberekkel barátkozni, vagy ismerkedni, akik ebben inspirációt tudtak adni, vagy többet mutatni.
És volt egy nulladik pont? Láttál egy könyvet, láttál egy fotót, láttál egy embert, akit így a szemeddel lefényképeztél?
Nem, az óviskori legjobb barátnőmmel videoklippeket rendeztünk, és beöltöztünk, meg színdarabokat találtunk ki, és ez volt talán a nulladik pont.
Megnyugtat, hogy az én lányom is lehet művész, hiszen semmi közöm hozzá, de jó, hogy itt voltál szerintem, nem?
Hát szuper volt, és azt is mondtam már, amikor felvezettük, hogy te leszel a vendég, hogy amikor a Nesztával beszélgettünk arról, hogy te jössz, és hogy mi ez a világ, amit te hozol, meg mi az, amit létrehozol, eszünkbe jutott egy aki a Nesta nagy kedvence, és én is általa ismerem, úgyhogy te jössz.
Igen, a Haim zenekar, a három nővér, vagy három lánytestvér, tök érdekes, Los Angeles, a 2010-es évek eleje. Tehát ők 2013-ban adták ki az első lemezüket, rögtön lehasolt mindenki az egész világ, kivéve Magyarország nyilvánvalóan, hogy van egy trió, három csaj, akik egyszerre viccesek, komolyak, én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a Hanna honlapját megnézték, akkor rögtön utána kezdjen el Haim lemezeket is hallgatni, vagy azt a vizuális kultúrát magába szívni. A legidősebb a basszusgitáros a triászból. Őt három teljesen különálló egyéniség. Az ördög lepi meg, amikor fellép a színpadra. Azt mindenkinek látni kell, ahogy ő basszusgitározik, mert az tényleg olyan, mintha átlényegülne a színpadon, és egy teljesen más ember kerekedne ki belőle. Az énekesért rajong a félvilág, az ő személyéről már dalt írtak, pedig még nagyon, nagyon fiatal, és van a legkisebbik, aki gitározik és szintetizátorokon játszik, ő pedig filmszínésznő, majdnem Oscar-díjas is, Elena Haim a Licorice Pizza című filmben főszereplő, úgyhogy van bennük szerintem nagyon sok minden, három album jelent meg, most már nem csak a feleségem kedvenc zenekara, de a kislányom is az első. Az első lemezt így karácsony előtt leföldobálta a lemezjátszón, és ez nekem nagyon nagy büszkeség, bocs, hogy ennyit beszélek róla, de hát ő tudja kezelni a lemezjátszót. Apa, hallgathatunk, most Giovanottin vagyunk, de előtte a Haim volt, és előtte pedig a Swan's Lake, tehát mi annak a magyar címe? Hattyú tava. Na így élünk mi, látod, ebben a stúdióban, úgyhogy a Haim következik, és az utolsó a 2020-as lemezről a Los Angeles című daluk.
És köszönjük, hogy itt voltál, Hanna. Szia!
Köszönöm, hogy hívtatok.